Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Elfogadta az Európai Parlament az új uniós migrációs és menekültügyi csomagot. A paktum egységes szabályokat ír elő a menedékkérők befogadásának és áthelyezésének kezelésére. Részletek Varga Mónikától.
Az Európai Unió migrációs és menekültügyi csomagjának elfogadása valódi változást hozhat. Bebizonyíthatja, hogy Európa kész a kompromisszumra és megbirkózik a legnagyobb kihívásokkal is, jelentette ki Ylva Johansson belügyi uniós biztos Brüsszelben az Európai Parlament plenáris ülésén az uniós migrációs és menekültügyi paktumról folytatott vitán. A svéd biztos hangsúlyozta, itt az ideje, hogy a nem működő migrációs politikáját az EU helyrehozza. Ylva Johansson kiemelte, a migráció esetében közös európai válaszra, együttes megközelítésre, egységes európai szabályok bevezetésére van szükség. Ezeknek ki kell terjednie a határellenőrzések mellett a védelem biztosítására azok számára, akik támogatásra jogosultak, valamint a visszaküldésre azok esetében, akik nem jogosultak az uniós tartózkodásra. A csomag részét képezi a közös szolidaritás vállalása azon országokkal, amelyekre nagy migrációs nyomás nehezedik. A szolidaritás a továbbiakban nem lesz választható, hangsúlyozta Ylva Johansson. Hidvégi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint azonban a migrációs vita valójában nem a menekültek, a bajban lévők védelméről szól, hanem arról, hogy Európa képes-e megőrizni identitását, meg tudja-e védeni az európai életmódot, normákat, hagyományokat és kultúrát.
Illegal mass migration leads to the disintegration of society. It breaks down European norms, it destroys.
A tömeges migráció a társadalom széteséséhez vezet, lerombolja az európai normákat, tönkreteszi a közbiztonságot, az állam elveszíti ellenőrzését, a közhatalom kicsúszik a kezéből, fogalmazott és kiemelte. Magyarország többször is megkérdezte állampolgárait, akik minden esetben elutasították az illegális és tömeges migrációt. Az ország ezért határozottan elutasítja az uniós migrációs és menekültügyi paktumot, hangsúlyozta Hidvégi Balázs. A csomagról szóló szavazást tüntetők zavarták meg, a paktumot azonban végül szűk többséggel, de elfogadta a parlament. A csomagban rögzített 5 jogszabály érinti a menedékjog és a migráció kezelésének minden szakaszát. A paktum értelmében az irreguláris határátlépőket át kell világítani, adataikat, új lenyomataikat fel kell venni. Létrejönne egy közös uniós adatbázis annak megakadályozására, hogy ugyanaz a személy több kérelmet nyújtson be. Az új szabályok a menedékkérelmek elbírálását is gyorsítják, akár már 12 héten belül dönthetnek. A paktum kötelező szolidaritást is előírna. Ennek értelmében az Unió a menekültügyi nyomás alatt lévő országokból más tagállamokba helyezhetne át migránsokat. Azoknak az országoknak, akik ezt megtagadják, az új szabályok értelmében migránsonként 20 000 eurónyi kompenzációt kell fizetniük. A paktum végső elfogadásáról a hónap végén döntenek a tagállamok.
Magyarország nem fogja végrehajtani az Európai Parlament által elfogadott migrációs paktum döntéseit, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Herceg Zsolt összefoglalója.
Az Európai Parlament rossz döntést hozott, ami végrehajthatatlan, értékelte a migrációs paktumot Gulyás Gergely.
Az Európai Parlamentben, ahol 70-80%-ban a bevándorlás nagybarátai ülnek, ott is csak 56-57%-os többséggel mentek át ezek a jogszabálytervezetek, úgyhogy abban a sajátos helyzetben vagyunk, hogy csak csatlakozni tudunk a lengyel miniszterelnökhöz, Donald Tuskhoz, aki világossá tette, hogy Lengyelország semmilyen relokációt, a migránsok elosztását nem fogja végrehajtani, és nem hajlandó azért pénzt fizetni, hogy ne hozzanak olyan embereket ide, akikkel egyébként nem akarunk együtt élni, és akik Európán kívülről akár jogellenesen érkeztek a kontinensre.
Magyarország tehát nem hajtja végre ezt a döntést, jelentette ki a miniszter.
Továbbra is elutasítjuk a kötelező elosztást, elutasítjuk azt, hogy bármilyen büntetést kelljen fizetni Magyarországnak azért, mert migránsokat nem vesz át. Ez a döntés ebben a formában végrehajthatatlan, Európa számára nem jelent segítséget, a migrációtól szenvedő társadalmak számára sem fog érdemi segítséget jelenteni. Ugyanakkor továbbra is az a határozott véleményünk, hogy bármilyen európai döntéssel szembeszállva is Magyarországot és a magyar társadalmat meg kell védeni a migráció káros hatásaitól.
Nyugat-Európa társadalmi fejlődésének hibáit Kelet-Európának nem kell elkövetnie, fogalmazott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Herceg Zsolt, Inforádió 88,1.
Szűk többséggel fogadta el szerdán az Európai Parlament az új uniós migráció és menekültügyi paktumot. Sajtóhírek szerint a szavazás előtt még sok képviselő győzködni kellett, hogy átmenjen a csomag. Kalas Vivien, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatója szerint a nagypártcsaládok mind megosztottak voltak a kérdésben. Varga Mónika interjúja.
Tavaly decemberben volt egy intézményközi megállapodásuk az Európai Parlament, a Tanács, illetve az Európai Bizottság egyes delegáltjai kötöttek egy ilyen megállapodást. Ugye nem fedi le teljesen az egész intézményt ez az intézményközi egyeztetés, tehát abból a kis részből gondolták, hogy viszonylag simán fog ez zajlani ez a szavazás. Ami miatt a vártnál szorosabb lett, egyrészt az, hogy a radikális jobboldalinak mondott frakciók, az Identitás és Demokrácia, illetve az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjának nagyon nagy része, ez egyébként várható volt, nem támogatta a migrációs paktumnak egy részét sem, és akkor azért viszonylag nagy létszámban tették ezt, tehát nagyon sok képviselőjük van. Talán a képviselők sem számoltak azzal, hogy a nagy frakciók, a Néppárt, a Szocialisták és Demokraták, illetve a liberálisok is azért megosztottak.
Mik voltak az aggályaik?
A Néppárton belül például a francia köztársaságiak nevű párt, ami az inkább egy néppártnak a jobb oldalához tartozik, tehát egy nem jobb közép, hanem inkább egy hagyományos konzervatív pártról beszélünk. Ezek a pártok azt mondták, hogy ez túlságosan megengedő, ez a migrációs paktum. Itt elsősorban a kvóta rendszer bevezetésére gondolnak, tehát hogy nem tesz eleget annak érdekében, hogy kint tartsa a bevándorlókat Európán kívül. A másik oldalon a baloldali pártok közül, és például a szocialisták és demokraták ezért voltak megosztottak, ott pedig azt mondták, hogy ez túl sok, ez a migrációs paktum olyan értelemben, hogy akár gondoljunk a harmadik országokkal való együttműködésre, például Egyiptom, Marokkó, Tunézia, hogy az Európai Unió szeretné, hogyha anyagi támogatásért cserébe ezek az országok a saját területükön tartanák az Európába igyekvőket. Ez a baloldali pártok szerint az emberi jogokat sérti, hiszen azokban az országokban nem olyan jók a körülmények, mint az Európai Unió egyes országaiban, és hogy nem lenne joga az Európai Uniónak azt kérni ezektől az országoktól, hogy tartsák ott a bevándorlókat, mert hogy ez a bevándorlók jogait sérti. A másik pedig belpolitikai okok miatt szavaztak nagyon sokféleképpen, például az olasz pártok, vagy éppen a franciákat is lehetne említeni. Az olaszoknál olvashattuk azt, hogy az ellenzékben lévő pártok azért nem támogatták a migrációs paktumot, mert a nagyobbik olasz kormánypárt, az Olaszország fivérei részt vett a kidolgozásában, és ők ezt támogatják, és ott belpolitikai okok miatt inkább a demokrata párt például ezt ellenezte.
Lehet-e még a paktum tartalmán változtatni? Kérdezem ezt azért is, mert Lengyelország és Magyarország nem támogatja a csomagot, bár ez ugye a szabályok szerint nem befolyásolja az elfogadását.
Valóban nem, ugye minősített többséggel kell most a tanácsban, tehát a tagországok minisztereinek ezt megszavazni. A minősített többség azt jelenti, hogy a tagországoknak legalább 55%-a kell, hogy támogassa, akik egyúttal az unió népességének legalább 65%-át magukban foglalják. Két tagország nem tudja megakadályozni. Van lehetőség az úgynevezett blokkoló kisebbség megalkotására. Ez minimum 4 tagállamot jelent, és ennek a 4 tagállamnak kell az unió népességének legalább 35%-át magában foglalnia. Tehát elvi lehetőség van, gyakorlatban én nem látom azt, hogy 4 tagország össze fog állni, és meg akarná ezt akadályozni, hiszen azt már megtehették volna mondjuk a tavalyi évben, amikor egy úgynevezett általános megközelítést fogadott el a tanács, amiben jelezték, hogy mi mentén fognak ők szavazni. Úgyhogy most nem látom azt, hogy a tanácsban ezt megakadályoznák. Később mindenen lehet módosítani, ahhoz azért nagyon nagy egyetértés kell mind az Európai Parlament részéről, mind a tanács részéről, mind a bizottság részéről majd a későbbiekben, hogy ezt a paktumot módosítsák.
Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének kutatóját hallották. Az Európai Bizottság szerint a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárást mindaddig nyitva kell tartani, amíg az azzal kapcsolatos kérdések meg nem oldódtak, jelentette ki Didier Reinders, igazságügyekért felelős uniós biztos az Európai Parlamentben, ahol ismét a magyarországi jogállamiságról vitáztak. Varga Mónika összefoglalója.
Az EP-ben azután tartottak újabb vitát Magyarországról, hogy a testület márciusban bejelentette, pert indít az Európai Bizottság ellen a Magyarország számára felszabadított uniós pénzek miatt. Didier Reinders uniós biztos most azt hangsúlyozta, Magyarország az igazságügyi reformok terén teljesítette vállalásait. Ez nyitotta meg az utat az egyes kohéziós forrásokhoz való hozzáféréshez. A bizottság az európai joggal teljes összhangban járt el, és meg is fogja védeni a tavaly decemberi határozatát, mondta a biztos. Hozzátette ugyanakkor, hogy fennmaradtak egyes problémák az LMBTQ közösséghez tartozók jogaival, az akadémiai szabadsággal és a menedékjoggal kapcsolatban, de a korrupció elleni küzdelem és a közbeszerzés átláthatósága miatt is vannak aggályaik, így továbbra is visszatartanak pénzeket. Az uniós költségvetés védelméről szóló feltételrendszer ugyanis a jogállamisághoz köti az uniós források felhasználását, hangsúlyozta.
Il est important que le Conseil maintienne, comme ça a été annoncé, à son ordre du jour la procédure.
Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a Magyarországgal szembeni úgynevezett hetes cikk szerinti Európai Uniós eljárást mindaddig nyitva kell tartani, amíg az azzal kapcsolatos kérdések meg nem oldódtak. A bizottság kész folytatni a magyar hatóságokkal a párbeszédet mindezen kérdésekről, mind technikai, mind politikai szinten, a fennmaradó problémák megoldása érdekében, mondta az uniós biztos. Donát Anna, a Momentum LP képviselője a vitán arról beszélt, a jogállamisági eljárások okkal indultak el Magyarország ellen, hiszen egy normális országban bíróság elé állítanák azokat, akik ellopják az uniós pénzeket. Magyarországon azonban 14 éve nincsenek normális viszonyok, a magyar kormánynál tehát nincsenek biztonságban az EU-s források, hangsúlyozta.
Ezért arra kérem a bizottságot, hogy támogassa Cseh Katalin kolléganemmal közös javaslatunkat, és szabja feltételül minden EU-s pénz kifizetésének az európai ügyészséghez való csatlakozást. Ugyanis ez biztosíthatja egyedül azt, hogy a Magyarországra érkező uniós pénzek valóban a magyar emberek javát szolgálják, és nem Orbán Viktor gazdasági körét gazdagítják.
Deutsch Tamás, Fideszes LP képviselő azt mondta, Magyarország nem enged a politikai zsarolásnak, változatlanul a békepárti álláspontot képviseli, és az illegális migrációt is elutasítja.
Ha minden héten magyar vitát tartanak Brüsszelben, ha minden hónapban Magyarországot bántalmazó európai parlamenti határozatokat fogadnak is el, mi akkor is megvédjük a szabadságunkat, a nemzeti szuverenitásunkat.
Az Európai Tanács képviselője bejelentette, hogy június 25-ére újabb meghallgatást kezdeményeznek Magyarországgal kapcsolatban az általános ügyek tanácsában. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Csehország kétoldalú biztonsági megállapodást készít elő Ukrajnával, amelyet májusban vagy júniusban köthetnek meg, jelentette be Petr Pavel, cseh köztársasági elnök, a Vilniusban tartott három tengerkezdeményezés csúcs találkozóján. Az ezzel egy időben tartott közös szlovák-ukrán kormányülésen pedig a szlovák külügyminiszter megerősítette, hogy Robert Fico kormánya támogatja az Ukrajna által kezdeményezett júniusi békekonferenciát. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Petr Pavel kifejtette, Kijev abban érdekelt, hogy minél hamarabb megkapja a NATO tagság ígéretét. A cseh államfő szerint, mivel azonban a jelenlegi helyzetben ez még korai lenne, ezért azok az államok, amelyek hajlandóak szorosabban együttműködni Ukrajnával és biztonsági garanciákat nyújtani neki, kétoldalú biztonsági megállapodásokat kötnek vele. Konkrétumokat még nem árulhatunk el, de arra lehet számítani, hogy valamikor májusban vagy júniusban létrejöhet a megegyezés, jegyezte meg a cseh elnök. Az első ország, amely ilyen megállapodást kötött Kijevvel, Nagy-Britannia volt még idén januárban. Az azóta eltelt időben Petr Pavel szerint 7 további ország követte a britek példáját. A megállapodás tartalma minden ország esetében eltérő. Lehet szó harci anyagszállításról vagy más jellegű segítségnyújtásról, például hírszerzési információkkal vagy technológiával való támogatásról, lehet szó együttműködésről a védelmi iparban, de lehet szó bizonyos gyártási folyamatok ukrán területen való folytatásáról is. Vázolta fel a cseh elnök a dokumentum lehetséges tartalmát. Petr Pavel a vilniuszi csúcstalálkozón személyesen találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is, aki tájékoztatta őt az ukrán hadsereg legfrissebb igényeiről. Ezek közé tartoznak a lőszerek, a légvédelem és az elektromos hálózat működését biztosító eszközök, például generátorok, transzformátorok és egyéb energiatermelő egységek. Mindenekelőtt 155 mm-es lövedékre van szükségük, és ami a számokat illeti, minél több, annál jobb, mondta a cseh elnök, Hozzátéve, hogy Csehország már több mint 1 millió darab lőszert hajtott fel Ukrajna számára a világban, amelyet a háború dúlta országba tudna küldeni, ha megoldódik a megfelelő finanszírozás. Petr Pavel szerint Kijev a nyáron az orosz támadások fokozódására számít, ezért Csehország célja, hogy minél nagyobb számban és minél rövidebb idő alatt eljuttassa Ukrajnába a beszerzett lőszereket. A vilniuszi találkozóval egy időben tartott közös szlovák-ukrán kormányülésen a szlovák külügyminiszter megerősítette, hogy Robert Fico kormánya támogatja az Ukrajna által kezdeményezett júniusi békekonferenciát. Rendkívül fontosnak tartok minden békekezdeményezést, bár egyértelmű, hogy Oroszország nem fog részt venni ezen a konferencián, ez mégis jó kezdeményezés. Kína vagy más nagy országok részvétele is fontos lenne, Szlovákia képviseltetni fogja magát a békekonferencián, közölte Juraj Blanár, a külügyi tárca vezetője, és megerősítette, hogy a szlovák-ukrán kapcsolatok barátiak, és Szlovákia kész továbbra is segítséget nyújtani Ukrajnának. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Oroszország ismét masszív csapást mért az ukrán energiarendszerre, és megsemmisítette egy Kijev környéki nagy hőerőművet. A támadást az ukrán energetikai hatóság is elismerte. Svetnik Endre összefoglalója.
Az oroszok teljesen megsemmisítették a tripoljai hőerőművet. Ezt közölte Ukrajna vezető áram- és hőenergiatermelő cége a Centr Energo felügyelő tanácsának elnöke. Oroszország csütörtökön hajtott végre újabb masszív légitámadást az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, és ekkor sikerült kiiktatnia a Kijevhez közeli erőművet. Andrej Gota, a Centr Energo illetékese szerint hatalmas tűz ütött ki a turbinacsarnokban, de az összes dolgozó életben van. Ez az erőmű látta el hővel a kijevi Cserkaszki és Zsitomiri régiókat. Borzalmas a pusztítás, pénzben nem lehet kifejezni. Ez cégünk történetének legnagyobb kihívása, de hiszem, hogy megbirkózunk vele, mondta Gota. Március 22-én egy orosz támadás teljesen lerombolta a Harkivi oblasztban található Zmijevszkaja hőerőművet. A csütörtöki rakéta és drón támadás után több videó is megjelent az ukrán közösségi médiában a lángoló objektumról. A kijevi régióban található Ukrajinka település polgármestere felszólította a lakosokat, hogy úgymond szorosan zárják be otthonaik ablakait, töltsék fel az elektromos eszközeiket, és maximálisan tartalékolják a vizet. Orosz támadásért egyszerre több ukrán régiót becsapódásokat jelentettek több nagy energiaobjektumból, tudósította kívülállókra jellemző hangnemben az orosz Lenta hírportál, amely szerint a bombázások 4 oblasztban okoztak károkat az infrastruktúrában. Csak a Harkivi körzetben 10 csapást regisztráltak, de a rakéták és drónok elrepültek a nyugaton fekvő Lvivi körzetben található Sztrijig is, ahol az oroszok megfogalmazása szerint eltalálták a helyi hőerőművet és a banderisták csoportosulását, amivel ukrán katonákra utalhattak. Csapás érte továbbá a szintén nyugat-ukrajnai, a Kárpátaljával határos Ivano-Frankivszki és a Lvivtől északra fekvő Volini régiót is. A központi zaporizsjai régió ukrán kézen maradt részén az ismert ukrán oligarha Rinat Akhmetov egyik energiaobjektumát találták el. Ezen kívül a Naftogáz ukrán energetikai cég szerint 2 föld alatti gáztározót is támadtak az oroszok, de a vállalat elmondása szerint ezek továbbra is működnek. A támadások napján szólalt fel az ukrán parlamentben a Verhovna Rádában Jurij Szodol tábornok, az Egyesített Ukrán Fegyveres Erők parancsnoka, aki azt mondta, a katonák végső erejükből tartanak ki, és ezért most a nagy többséggel elfogadott mozgósítási törvény szigorítását kérte. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Április 1-től Németországban engedéllyel lehet használni a kannabiszt rekreációs célra, vagyis az indiai kender és annak származékai lekerültek a tiltott kábítószerek listájáról. Mit jelentenek a rekreációs célok, és mit ír a szabályozás? Kocsonya Zoltán erről beszélgetett Téglási Kristóffal, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatójával.
Pontosan mit is engedélyeztek, és mi az, ami továbbra is tilos Németországban?
Tehát április 1-től hatályos törvény szerint a 18 év felettiek fogyaszthatnak és tarthatnak maguknál kanabiszt, illetve marihuánát. Ez úgy néz ki, hogy 25 gram lehet egyszerre náluk, és havonta 50 grammot vásárolhatnak. Ja, és ezen felül 3 tő növényt termeszthet mindenki, aki akar, vagy aki szándékozik. A eredeti törvényjavaslatban ilyen kanabiszboltok lettek volna állami engedéllyel rendelkező boltok, de ez Brüsszelen nem ment át, és ezért a most hatályos törvény szerint úgynevezett kanabiszklubok alakulnak, amelynek 500 fő lehet egy klubnak a tagja maximálisan, és ezek a kanabiszklubok a saját tagjai körében hát kereskedhetnek, vagy eladhatnak megtermelt kanabiszmarihuánát.
Itt van a szabályozásban egy hát számomra érdekes kitétel, miszerint rekreációs célokra lehet ezt használni. Mit jelenthet ez a rekreációs cél?
Ez egy új, hát ugye varázsszó ez a rekreációs cél. Tulajdonképpen ez a legalizálásnak egy olyan fajtája, amiben mindent bele lehet húzni. Tehát ugye a rekreációs cél az bármi lehet. Stresszkezelésre használhatják, csak egyszerűen nyugtatásra, vagy magának az embernek a lenyugtatására, vagy ellazulásra. Tehát hogy tulajdonképpen bármi rá lehet húzni a rekreációs célra. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy nem orvosi célra, nem megszabott kontrollált keretek között, hanem szabadon lehet úgymond használni a marihuánát.
Ha megnézzük a németországi szabályozást, és ezt mondjuk összevetjük az Európai Unió más országaival, ahol szintén engedélyezett, ugye Hollandia, Málta és Luxemburg, akkor azért hasonló a szabályozás, vagy azért nagyon-nagyon más egyes országokban?
Egy kicsit hasonló, de azért nem ennyire. Tehát a német törvény, amit most hatályba léptettek, az extrém megengedő, vagy nagyon-nagyon laza korlátokat szab csak. Hollandiában ugye a kávésopokban lehet vásárolni marihuánát, vagy kanabiszt, hogy hát el kell fogyasztani, az utcára már például nem viheti ki, aki vásárolt, és nem lófrálhat vele a tereken, míg Németországban teljesen szabadon lehet 25 grammig magánál tartani. Annyi kitétel van, hogy a iskolák, egészségügyi intézmények, sportpályák 100 méteres vonzás körzetében nem lehet használni, illetve az úgynevezett sétáló utcákon reggel 7 és este 8 között nem lehet, és este 8 és reggel 7 között, tehát éjjel pedig lehet. Most ezek azok a szabályok, amik teljesen életszerűtlen, hogy ez bárki, hogy mondjam, ellenőrizni tudja. Annál is inkább, mert ugye a törvény szerint a tiszta THC tartalma az engedélyezett anyagnak 15% lehet, ennél több nem, de nyilván nem lesz se a rendőröknél mini labor a zsebükbe, se kis mérlek, hogy megnézze, hogy az 25 gram vagy 28, tehát hogy se a tiszta THC tartalmat, hogy az most egy kanabiszklubba vásárolt 15%-os hatóanyag tartalmú, vagy a dealertől vásárolt mondjuk 28-25%-os tiszta THC tartalmú anyag, ami úgy az utcán most úgy általában van.
A hozzáférést ezekhez a termékekhez Németországban hogyan kell elképzelnünk? Ugye említette, hogy klubokba szerveződve lehet legálisan hozzájutni ezekhez a szerekhez, de ez azt is jelenti, hogy többnyire azért csak német állampolgárok élhetnek ezzel a lehetőség, vagy a Németországba utazó turisták is beszerezhetik ezt?
Nem, a törvény szerint német állampolgárok, ráadásul Németországban lakcímkártyával rendelkező, fogalmazunk így, tehát életvitelszerűen ott lakó német állampolgárok élhetnek ezzel a törvény adta joggal. Tehát egyrészt óvaintenek mindenkit, aki most fölpattan egy vonatra, hogy menjen Németországba kanabiszt fogyasztani, mert nekik ez továbbra is tilos. Másik kérdés, hogy nyilván a rendőrség szóvivője már a törvény benyújtásakor jelezte, hogy se emberük, se energiájuk, se kapacitásuk egyébként ezeket a részletszabályokat ellenőrizni. Van, amit nem is tudnak, ugye a tiszta THC tartalmat például, de hogy nincs arra emberük, hogy a 100 métert lemérjék az iskoláktól, vagy hogy mindenkinek a lakcímkártyáját elkérjék, aki mondjuk gyanús az utcán.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.